Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai témánknak a címe Szabadulás a formalizmus csapdájából. Ézsaiás próféta könyvéből szeretném Isten igéjét olvasni. Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből az első és második verset. Kiálts teljes torokkal, ne kíméld! Mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneit, és Jákob házának vétkeit. Holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta, kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Idáig az ige. Isten nagyon határozott és kemény hangvételű üzenetet küldött Ézsaiás prófétán keresztül ebben az igében. Ez az üzenet elsősorban Isten őrállóinak szól, akik feladatuknak érzik azt, hogy őrködjenek és vigyázzanak Isten házanépe felett. Ilyen vigyázó természetesen nem csak a lelkész lehet, hanem mindazok, akik készek azt a csöppet sem könnyű és hálás feladatot elvégezni, ami az inteni megbízatással jár együtt. Különös fokozatosságot figyelhetünk meg az isteni megbízatásnak az üzenetében. Ez a fokozatosság így jön, hogy kiálts, teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat. Mintha az Isten azt akarná, hogy mindig erőteljesebb legyen ez az üzenet. Az Új Szövetségben is megtaláljuk ennek a megbízatásnak a párhuzamos kinyilatkoztatását a Jelenések könyvében, ahol a Jelenések könyve 18. fejezetének az angyala üzenetével kapcsolatban hangzik el, kiállta teljes erejéből nagy szóval mondja. A kettő között az a kapcsolat, hogy míg Ézsaiás már arról beszél, hogy majd csak fog jönni ez, és ezt csinálni kellene, jó volna, ha ez megtörténne, addig János apostol már úgy beszél róla, mint ami megtörtént. Ézsaiás tehát az előhírnöke annak, amiről János a Jelenések könyvében beteljesedett proféciaként beszél. Vagyis Isten népe között valóban be fog következni ez a nagyon komoly ébresztő üzenet. Ahogy Ézsaiás fogalmaz, mint a trombita emelt fel hangodat, ez főként a katonasággal kapcsolatos, az őrségbeállítással a régi időben, és amikor régen az őrségbe állították a katonákat, akkor csak akkor volt szabad belefújni a trombitájukban, amikor valami veszélyt észleltek. De akkor viszont meg kellett fújni. Ez kötelesség volt. És ezt a képet, ha kivetítjük a mi életünkre, akkor felvetődik az a gondolat, hogy vajon mi látunk-e olyan lelki természetű veszélyt, ami miatt érdemesnek tartjuk, hogy meg kellene fújni már képünk között a vitát. És egyre határozottabb hangon és hangosan. Ellen White a bizonyságtételekben nagyon lesújtó képet ad az őrállóknak az egyik csoportjáról, ami elgondolkodásra kell, hogy késztessen bennünket. Így olvasom a bizonyságtételben. Bár látják, hogy Sátán megcsalja a járatlant és a gyanútlant, mégis hallgatnak. Mintha hidegen hagyná őket a dolog, mintha nem is tartozna rájuk. Nem ismernek fel különösebb veszélyt, nem látnak rá okot, hogy megfújják a riadót, előttük minden jónak látszik. Nem látnak semmi okot arra, hogy felriasszák a hűségeseket, hogy továbbadják a figyelmeztetés hangjait, amelyeket a szókimondó bizonyságtételekben hallanak, hogy hirdessék Isten népének hűtlenségét és Jákob házának bűneit. Amikor ez a riasztás mások által mégis megtörténik, akkor így folytatódik, ezek a megrovások és figyelmeztetések megzavarják az álmos és könnyű életet kedvelő őrszemek nyugalmát. Bizony nem tetszik nekik, azt mondják a szívükben, ha nem is a szájukkal, nincs ennek semmi alapja. túlzásba viszik a szigorúságot. Ezek az emberek ok nélkül nyugtalankodnak. Úgy látszik, nem akarnak minket sohasem békén és nyugton hagyni. Miért nem jövendőlnek hízelgő dolgokat? Miért nem kiáltják inkább azt, hogy béke, béke, és akkor minden simán menne? Van ilyen is, és olyan őrálló is. Istennek minden őszinte szolgája felteszi legalább egyszer azt a kérdést, hogyan kell teljes torokkal kiáltani azt az üzenetet, amit ránk bízott az Isten, ráadásul úgy, hogy az a nép bűneit érintse és fedje fel. Ellen White azt mondja, hogy olyan üzenetet kell hirdetni, aminek a hatása által fölrázódik a gyülekezet. Vagyis képviseld olyan módon a rád bízottat, hogy a másik számára ébresztő kiáltásként hangozzon. A gyakorlati oldaláról hadd közelítsem egy kicsit. Esetenként éppen azzal kiáltunk a legnagyobbat környezetünk számára, ha egy adott helyzetben csöndbe maradunk, és egy szót sem szólunk. Mert vannak olyan körülmények, testvéreim, amikor Isten gyermekének a hallgatása a leghatékonyabb eszköznek bizonyul, mintha bármi mást mondott volna. Én magam is láttam már elcsendesedni egy hallgató szónok előtt a zajongó néptömeget. Amikor a csitítgatás hiába való volt, akkor a szónok megállt, és egy szót se szólt. És egy pár pillanat múlva síri csönd támadt. Sokszor ez hatékonyabb a gyakorlati életben is. De ha te mindenáron kiáltani akarsz, akkor rákiálthatsz a másikra az Isten akarata szerinti életednek a példaadásával. Ez hatalmas kiáltás. Mert az, aki az élet példádat látja, esetleg rádöbben attól, amit lát, hogy neki is így kellene élni, azt kellene tenni, amit a te életedben látott, és soha ne zavarjon, hogy ebben a példaadásban esetleg egyedül maradsz. Te a életpéldáddal kiálts bele a világba. Jézus azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Nem beszélni kell feltétlenül, élni. Annál nagyobb lesz a kiáltás, minél nagyobb az ellentét a te életed és a környezetben élők között. Amikor azt mondja Isten, hogy kiálts és hirdesd, akkor ezzel azt is szeretné hangsúlyozni, hogy ne köveket dobálj, hanem csak beszélj. Nekünk nem azért kell mások bűneivel foglalkozni, hogy ítéletet mondjunk felettük és végre is hajtsuk esetleg azt. Ránk Isten csak a feddés üzenetét bízta, a köveket, azokat meg kell hagynunk az Istennek. Azt is mondja a próféta, ugye, hogy hirdesd népemnek bűneit. Ezzel az isteni utasítással kapcsolatban az esetek többségében csak szélsőséges reakciókkal lehet találkozni. Egyik oldalon olyan emberek és csoportok állnak, akik nagyon szívesen végzik az isteni megbízatásnak ezt a részét, hirdetni a bűnöket. Kimondani, fejére olvasni. Ezeknek az embereknek a legnagyobb örömet jelenti sokszor, ha az ellenfél vagy az ellentábor bűneit a fejükre olvashatja. Nagyon sokszor találkoztam azzal is, amikor szinte egyfajta megelégedés látszott az arcon, és a hivatkozás Ézsaiásnak erre az igéjére, hogy lásd, maga az Úr mondja ezt így. Ő szólít fel bennünket erre, hogy hirdessük és ne kíméljük, hanem mondjuk el. Ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont olyanok is vannak, akik szívük szerint soha nem emelnének szót a nép bűnei miatt. Mert a bűnöket elnézni, elhallgatni, esetleg sokkal kényelmesebb, hálásabb feladat, mint felkeresni a vétkezőt, elmenni hozzá és szeretettel meginteni és megfedni. A bizonyságtételen keresztül nagyon határozott elmarasztalásban részesíti Isten ezeket az embereket. Így olvasom. A béke és biztonság azoknak a férfiaknak a jelszava, akik sohasem emelik fel hangjukat, mint harsona, hogy megmutassák Isten népének bűneit és Jákob házának vétkeit. Ezek érzik meg először a megsértett Isten igazságos bosszúját. Mivel tehát mindkét oldalon vannak negatív példáink, ezért nagyon sok esetben kísért bennünket az a gondolat, hogy az ellentétes tábor szélsőséges példáira mutogatva egy kicsit magunkat is biztassuk, hogy lám, ha ők ezt teszik, akkor nekünk muszáj ellen súlyozni azt. Az egyik oldalon lévők azt látják, hogy miként hunynak szemet a nép bűnei fölött azok, akiknek pedig ez lenne a feladata. Ezért aztán ők még inkább ráhajtanak, hogy semmi sem maradjon megintés nélkül. Ez az egyik rész. A másik oldalon viszont azt látják, hogy mások könyörtelenül ítélkeznek mindenki fölött és minden fölött, mintha ők legalábbis büntelenek lennének. És egymás szélsőséges példái biztatnak arra, hogy akkor most én is egy szélsőséges magatartásban fejtsem ki a véleményemet. De senkit nem jogosít erre. Amikor Isten arra szólít ebben az igében, amit felolvastunk, hogy ne kíméld, akkor ha egy kicsit is a szöveg környezetet meglátjuk, akkor megértjük azt, hogy nem arról van szó, hogy a másikat ne kíméljem, és mondjam meg, és olvassam a fejére. Nem erről beszél az ige. Hanem arról, hogy másokkal szembe saját magamat ne kíméljem. A hangomat ne kíméljem. A szolgálatomat ne kíméljem. Bár lehet közvetve úgy is érteni, hogy amennyiben a te másfajta életed tövis a környezetedben élők számára, és esetleg az a életforma, amit te élsz az Isten akarata szerint, az szúrja másoknak a lelkiismeretét, akkor ne kíméld. Akkor csak hadd szúrja. Legyél tövis. De amikor szólnod kell, amikor beszélned kell, amikor hirdetned kell, sőt kiáltanod kell az Isten üzenetét, a bűnöket, akkor itt mindenképpen arról van szó, hogy ebben a felszólításban ne kíméld magad, a hangod, az erőd, az időd. Ne akarjál megnyugvást, kényelmet keresni addig, amíg körülötted megintésre váró emberek vannak, akiknek megintését rád bízta az Isten. Ilyen vonatkozásban ne kíméld magad. A bizonyságtételből hadd idézzek egy rövid kis szakaszt. Isten szolgája hamarosan rájön, hogy kockázatot vállal magára. Bírálat tárgya lesz ő is, és az üzenete is. Az emberek nagyító üveg alá teszik a modorát, az életét, mindent, amije van, és megjegyzéseket tesznek rá. Kivesézik az üzenetet a lehető legrosszindulatúbb és megszenteletlenebb lelkülettel, és el is vetik, amint azt a véges bölcsességükkel jónak látják. És ilyen háttér mellett mondja Isten igéje, hogy akkor ne kíméld magad. Ne sajnálkozzál saját magad fölött, amikor ilyet tapasztalsz. Hanem végezd tovább azt, amit rád bízott az Isten. Még két mondatot hadd idézzek a bizonyságtételből. Közölték velem, hogy félreérthetetlen bizonyságtételt hordozzunk a népnek. Hogy kiáltsunk teljes torokkal, ne kíméljük magunkat, hanem hirdessük népünknek bűneit és Jákob házának vétkeit. Ellen White is kimondja szinte szó szerint ezt, hogy kiáltsunk teljes torokkal, és ne kíméljük magunkat. De milyen bűnt hirdessünk? Mi az, amit ránk bízott Isten? Ha valaki megáll a próféta üzenetének az első versénél, és a saját bölcsességére hagyatkozva akarja összeállítani azt a bűnlistát, amit esetleg fel kell sorolni és el kell mondani, én úgy gondolom, hogy talán soha nem lenne vége akkor ennek a listának. Ezt az igét úgy kell figyelembe venni, hogy nem szabad megállni az első versnél, hanem tovább kell olvasni. Mert a következő vers az, amely megmagyarázza és helyre teszi a gondolkodásunkat az isteni megbízatással kapcsolatban. Ha tovább olvassuk a második verset, akkor az első olvasatra bizonyos kérdések támadnak, kérdőjelek támadnak bennünk arra vonatkozóan, hogy milyen bűnt lehet egy olyan népnél feltárni, meginteni, ahol olyan jó bizonyságtétel hangzik el egy népről, mint amit Ézsajás elmond. Figyeljétek csak, mit is mond Ézsajás. Látszólag milyen csodálatos jellemvonást mond erről a népről, akinek pedig a bűnét kellene elmondani. Ők minden nap keresnek engem. Úgy szeretném ezeket a bemutató gondolatokat fölvetni, hogy egy pillanatra úgy almazzátok magatokra. Igaz-e rátok az, amit Ézsajás itt elmond? Keresitek-e ti minden nap az Urat? Tudni kívánják az utaimat. Jeremiás fogalmazza meg azt, hogy álljatok az utakra, nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok. Ahogy Pál apostol megfogalmazza a római levélben, keressétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, no teszitek-e ezt minden nap? Aztán azt mondja Ézsaiás, hogy olyan nép ez, amely igazságot cselekedett. Olyan nép, amely az Istene törvényét el nem hagyta. Mintha Pál szavát érezném ki, amikor magáról, mint farizeusról beszél, amikor azt mondja, hogy én törvény tekintetébe fedhetetlen voltam. A gazdag ifjú is ezt mondta, megtartottam ifjúságomtól fogva, hát mi fogyatkozás van bennem. Ézsaiás még tovább megy, kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Ezzel az utolsóval, mint egy kimondja Ézsaiás, hogy itt nem akárkikről van szó, hanem az adventista egyház tagjairól van szó. Akik várják Jézus visszajövetelét, az ő visszajövetelének az elközelgését, hogy végre az ég felhőiben megjelenjen. Testvéreim, én úgy gondolom, hogy ennél jobb minősítést keresztényekről, hívő emberről, adventistáról majdnem nem is lehet mondani, mint amit itt felsorol Ézsaiás próféta. De akkor hol a hiba? Mi a bűn? Mi az, amit hirdetni kell egy ilyen nép életében? Márpedig Isten határozottan arra szólít fel, hogy hirdesd népemnek bűneit. Miközben a nép pedig ilyen, ahogy a próféta bemutatja. A laodíceai üzenet segít ennek az ézsaiási gondolatnak a megértésében. Ebben a látszólagos ellentmondásban. A laodíceai üzenetből értjük meg, hogy ez a pozitív értékelés, ami a második versben elhangzik, ez nem az Isten értékelése az ő népéről, hanem a nép gondolja és vallja magáról ezt, hogy ő ilyen. Ahogy Laodíceában is azt mondja az ige, hogy a nép úgy gondolkodik, hogy én gazdag vagyok, meggazdagodtam, én nekem semmire nincs szükségem. De mi az Isten véleménye Laodíceáról? Te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak, a szegény, a mezítelen, csak ezt nem tudod? Mert te úgy gondolkodol magadról, hogy te egészen másfajta állapotban vagy. Ézsaiásnál nem látszik ki ennyire élesen, hogy az egyik az Isten véleménye, a másik pedig a népé, de ha tovább lapozzuk Ézsaiás prófétának a írását, a 29. fejezetében, a könyvében, és ott a 13. versben találunk egy eligazító magyarázatot. Tehát a 29. fejezet 13. versében. Azt mondja Ézsaiás, mivel ez a nép szájjal közelek hozzám, csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Forma az egész. Üres, tartalmatlan. Csak beszédben áll, de nem élet és valóság. Pál ezt úgy mondja, a kegyesség látszata megvan, de megtagadják annak az erejét. És ebben a felolvasott alapigében is ezzel találkozunk, hogy az egyik az Isten véleménye, Isten úgy látja, hogy az ő népénél olyan bűnök vannak, amit fel kell fedni, és meg kell hirdetni, és ki kell józanítani a népet, miközben a másik versben a nép magáról azt gondolja, amit a Laodíceai üzenet kimond, ó, mi nagyon jó állapotban vagyunk, mi minden nap keressük az Urat, mi tudni kívánjuk az ő útját, mi igazságot cselekszünk, az ő törvényét halljuk el, még beszélünk is róla másoknak, és így tovább, és várjuk Jézus visszajövetelét. Hadd idézek a bizonyságtételből ezzel kapcsolatban. Itt olyan emberek vannak bemutatva, akik igaznak gondolják magukat, és nagy buzgóságot látszanak kinyilvánítani Isten ügyéért. De annak komoly és ünnepélyes dorgálása, aki a szíveket vizsgálja, bizonyítja, hogy ők az isteni előírásokat lábbal tapossák. Olyan néphez szól ez, amelynek magasztos a hitvallása, akiknek szokása az imádság, akik szeretik a vallásgyakorlatokat, mégis hiányzik belőle valami. Bár vallják, hogy istenfélők, mégsem teremnek gyümölcsöt az Isten dicsőségére. Nem megfelelő a viselkedésük, kifejezett kötelességeket hanyagolnak el. Sokan vallják ugyan, hogy az Úr oldalán állnak, mégsem ezt teszik. Cselekedeteik nagy része az ellenség oldalán esik ladba. Minek az alapján dönthetjük el, hogy kinek az oldalán állunk? A válasz az, kiért lángol a szívünk? Kinél időznek gondolataink? Kiről szeretünk beszélgetni? Kit szeretünk a legjobban? Kinek adjuk az erőnk színe javát? Ha az Úr oldalán állunk, akkor vele lesznek a gondolataink. Róla elmélkedünk a legszívesebben. Ez esetben nem tartunk fenn közönséget a világgal, hanem Istennek szenteljük mindazt, amink van és amik vagyunk. Arra vágyunk, hogy az ő pecsétjét viseljük magunkon, az ő lelkületét árasszuk, az ő akaratát cselekedjük, s mindenben az ő kedvében járunk. Ha fölvetődik a kérdés, hogy milyen bűnt is kell hirdetni, és milyen bűn az, amire rá kell döbbenni az életünkben, az a formalizmusnak a bűne. Az élettelen és megszokott ritmusoknak a gyakorlása, ami nem feltétlenül képmutatásból következik be valakinek az életében, nem csupán csak az ajkak vallomása lehet ez, hanem lehet egy olyan mélyen belénk idegződött gyakorlat, amitől már nem is tudunk elszakadni, már az életünk részévé lett, csak éppen nincs benne élet és lélek, mert nem a szívből jön, csak a megszokásból. Mert hozzászoktunk, hogy mi így teszünk, így élünk. Minden szombaton eljárunk a gyülekezetbe, itt így és így töltjük el az időt, aztán hazamegyünk, és vége. Ellen White azt írja egy könyvében, olyan megszokott ritmussal gyakoroljuk a kereszténységünknek az életét és azoknak a cselekményeit, mint ahogy az ajtó a sarkán forog ki és be. Mindig ugyanabban a ritmusba. Hol kinyillik, hol becsukódik, de teljesen élettelenül. Mi is ilyen megszokott ritmussal gyakoroljuk a keresztény életünket. És ez nem más, mint amiről Ézsaiás úgy beszél, hogy valaki szájával közelek hozzám, de a szíve távol van tőlem. És mit jelent az, ha valakinek távol van a szíve Istentől? Ha mi nem vagyunk kapcsolatba, élő közösségbe az Istennel, ha távol vagyunk az Istentől, ez a bűn állapota. Ez a bűn maga. Minden, amit úgymond az emberek bűnként neveznek, az csak ebből következik. De nem az a bűn. A bűn az, hogy Istentől elszakadtam. Istentől távol élek. Ez a bűn. És minden, amit végzek aztán később, az csak ebből az állapotból, az Istentől elszakadt, Istentől távol lévő állapotomból következik be. A formalizmus rendkívüli veszélyt jelent minden időben a hívő ember számára. Mert a külsőségekben megnyilatkozó kereszténység az egy kicsit hízelgő az emberi szívnek. Formákban akarjuk megélni a hitéletet, nem pedig lelkületben. Emlékeztek, Jézus azt mondja a farizeusoknak Máté evangéliumában, hogy ti megdézsmáljátok a kaprot, a mentát, a köményt, vagyis a törvényt szigorúan betartjátok, ami elő van írva, de elhagyjátok, ami a törvényben a nehezebb, az irgalmasságot, a hűséget, a lelkületbeli megnyilatkozásokat. A gazdag ifjúnak is Jézus így akarta bemutatni a törvényt, nem az a törvény betartása, amit te eddig tettél. Lelkületében tartsd be a törvényt. Szeresd a te fele barátodat úgy, mint ahogy magadat szereted. És akkor betöltötted a törvényt. Ellen White azt írja, lehet valaki formai, egyoldalú hívő, gyakorolhatja a Biblia betanult szabályait és megbecsülést kaphat, mint keresztény, mégis elvész a keresztény jellemet alkotó lényeges lelki tulajdonságok hiányában. A látszat kereszténység, a vallásoskodásnak egy olyan formája, ami nem más, mint önzés, csupán a magam mutogatása. Jézus példázatában a balga szüzek által jelképezte ezt a formális kereszténységet. Róluk azt olvashatjuk a bizonyságtételbe, hogy a balga szüzeknek a jellemzője az lehet, hogy ők napról napra taposták a ceremóniák, a külsőségek, a kötelességek kerékvágását, de a szolgálatuk élettelen volt és Krisztus igazságát nélkülöző volt, mert nem volt a szívükben a tartalék olaj, a Szentlélek jelenléte. Ez hiányzott, a leglényegesebb. És milyen döbbenetes volt, testvéreim, ebben a példában, hogy ezek a szüzek, akik végig ott voltak a többi szüzek között, velük együtt úgymond járták a keresztény életútnak minden kötelességét, mégis amikor be kellett menni, akkor ők kívül maradtak. Nem mehettek be. Milyen döbbenetes volna az, ha mi is így járnánk végig a keresztény életutunkat, hogy látszólag mindent megtartunk, de nincs benne a szívünk, és ezért kívül maradunk akkor. És ettől akar Isten megszabadítani. Ettől a formális gyakorlattól, a lélek nélküli, a szív nélküli kereszténységtől. Isten igéjében egy különös kettősséget fedezhetünk fel. Az egyik helyen Isten azt mondja, hogy ez örökké való rendtartás legyen számotokra. Míg a másik helyen pedig, minthogyha Isten pont az ellenkezőjét mondaná, Ézsaiás könyvének az első fejezetében, éppen ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban, a 14.-15. versében azt mondja a próféta, ünnepeiteket gyűlöli a lelkem, terhemre vannak, elfáradtam. És ha kiterjesztitek is a kezeteket, ugye itt az imádság felemeléséhez szolgáló kézről van szó, hogyha felemelitek is a kezeiteket, én elrejtem a szememet előletek. Ha megsokasítjátok az imádságot, én meg nem hallgatom. A formalitásban megdermett, haldokló vallásosságra válaszol az Isten így. Ő szereti a szívből jövő vallásosságot. Ez az, amire azt mondja, ez örökké való rendtartás. Én adtam, tőlem származik, és örömöm telik, ha élitek ezt. De amikor csak valaki formálisan gyakorolja ezt, de a szíve nincs benne, akkor azt mondja az Úr, hogy utálja a lelkem. Belefáradtam. Terhemre vannak, és már nem figyelek rá. Mintha Laodicea üzenetet hallanánk, ahol azt mondja az Úr, hogy mivel ilyen vagy, kivetlek téged a számból. Még az imádságotokat se akarom továbbítani az atyához. Nem lesztek benne az én számban, ne késelem az ügyeteket. Döbbenetes volna hallani Jézustól ezt a választ. Ezért akar megszabadítani bennünket a formalizmusnak az állapotából. Ézsaiás próféta közvetve arra szólítja fel Isten őrállóit, hogy ébresztő kiáltásukkal a Jézussal való személyes kapcsolat hiányára döbbentsék rá Isten népét. Ne csak szájukkal közeledjenek Istenhez, hanem engedjék be, és engedjük be szívünkbe Jézus Krisztust, mint megváltót. Pál apostol szerint, amikor ez az élő közösség megvalósul Jézussal, akkor ennek eredményeként az életünk annyira megváltozik, hogy a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Ez az, amit az Isten akar. Milyen csodálatos lett volna a gazdag ifjú életében is, hogy ő megtartotta eddig valamilyen formában, valamilyen módon az Isten törvényét. Jézus most egy másfajta megtartást vitt elé. Most így próbált megtartani az Isten törvényét. A gazdag ifjú erre nem volt képes. De ott van előttünk Pál apostol, aki a gazdag ifjúhoz hasonlóan tartotta meg az Isten törvényét, és azt gondolta magáról, hogy én törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen vagyok. De amikor rádöbbent, hogy de nem volt benne a szívem, csak a betű szerint próbáltam eleget tenni az isteni kívánalmaknak, és amikor megváltozott a szemléletmódja, a gondolkodásmódja, és kapcsolatba került Jézussal, és élő közösséget tartott fenn, amikor elmondhatta, hogy most már élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, na akkor Pál életében egy egész másfajta gyakorlat kezdődött el. És erre mondja Pál azt, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És a Jóisten, testvéreim, mindannyiunk életébe ezt szeretné. A te életedbe is, az enyémbe is. Múljanak el a régiek, és legyen újjá minden. Ezt a változást a hitáltali megigazulás evangéliumával készíti elő bennünk az Isten. A hitáltali megigazulás evangéliumának a megértésével, az elfogadásával és az átélésével. Ha ennek az üzenetnek a kapcsán valóban megnyitom a szívemet Jézus befogadására, ha végre nem Jézus nélkül akarom élni a keresztény életemet, nem a betű szerint akarom élni az életemet. Mert igaz, hogy a Jézustól származó üzenet fogalmazódik meg az igében. De ha nincs élő közösségem azzal, akitől jön ez a levél, akkor hiába olvasom, hiába tanulom, hiába akarom megtartani, az nem fogja megteremni az életembe azt a gyümölcsöt, amire szükség van. Ellen White azt írja, amikor egy lélek aláveti magát Krisztusnak, akkor új erő veszi birtokába a szívet. Olyan változás megy végbe, amit az ember önmaga sohasem lenne képes véghez vinni. Természet feletti munka ez, amely természet feletti elemet visz bele az emberi természetbe. Ez az, amire szükség van. Magamtól soha nem tudok megszabadulni a formalizmusból. Mindig külsőségekben akarom megélni a kereszténységet, mert úgy gondolom, hogy ez az Isten elvárása tőlem. Nem a szeretet, nem a hála motivál. Nem azért cselekszem, hogy kifejezzem azt, hogy Uram, mennyire hálás vagyok azért, hogy megváltottál, hogy az örök élet ajándékát adtad, hanem a cselekedeteimmel ki akarom érdemelni ezt. Le akarom fizetni az árat érte. És ez az, ami nem eredményes. Ez az, amitől meg akar szabadítani az Úr. A hitáltali megigazulás evangéliuma ezt a gondolkodásbeli változást akarja nálunk elérni. Hogy a cselekedeteim ne érdemszerző legyen. Ne úgy éljem meg őket, hogy én most fizetni akarok Istennek. Én most meg akarom tartani ezt és ezt, és akkor én méltó leszek az örök életre. Nincs ilyen. Nem tudom lefizetni az örök életet. Ez Istennek ajándéka. De hálás lehetek azért. A szeretetemet fejezhetem ki Isten felé, mert ezt a nagy ajándékot elkészítette nekünk. És amikor így fogadom be Jézust az én életembe, akkor egy új erő veszi birtokába a szívemet. És ez az, ami megszabadít a formalizmusnak a csapdájából, hogy többé már nem külsőségekben fogom élni a kereszténységemet, hanem a szív teljességéből jönnek föl a cselekedetek. És természetesen teszem azt, amit teszek. Amikor Jézus a jobb keze felől állítja visszajövetelekor az egyik csoportot, és azt mondja neki, ti azért álljatok ide, mert én éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, és így sorolja tovább a dolgokat. Mit is mondanak ezek az emberek? Mikor, Uram? Mi nem emlékszünk arra, hogy ilyet tettünk volna. Miért nem emlékeztek? Nem tettek? Jézus valótlant mondott nekik? Nem. Hanem ezek az emberek nem előre megfontolt szándékkal, nem megtervezetten csinálták azt, amit csináltak, hanem természetesen a szívükből jövő reakcióként. És amikor megtették, akkor már léptek is tovább. Mert nem tartották olyan nagy dolognak. Ez volt a szívük természetes megnyilatkozása. És ezért nem is tudnak visszaemlékezni, hogy mikor tették. Mert az olyan természetes volt, mint amikor az ember levegőt vesz. Ez jött a szívükből. Ez volt a természetes, de ők mentek tovább. Ez az, amikor Jézus van a szívben. Amikor egy új erő veszi birtokába az ember szívét. És ez az, amit az Isten szeretne megvalósítani. Ha ez megvalósult, akkor szabadultunk meg a formalizmus csapdájából. Abból az állapotból, ahol az Ézsaiás által idézett gondolat még Isten népét fogva tartja. Ez az a bűn, amiről azt mondja a próféta, na ezt kiáltsátok teljes torokkal, és ne kíméljétek magatokat, hanem minden erőt, időt vessetek be annak érdekében, hogy ezt Isten nép elé tárjátok, hogy a formalizmus csapdájából szabaduljanak meg. Hogy ne gondolják azt magukról, ha X dolgot megtartanak, és így élnek, akkor ők már alkalmasak az örök életre. És kiérdemelték azt. Nem nekünk kell kiérdemelni. Ezt az árat már lefizette Jézus. Nekem őt kell elfogadni, befogadni a szívembe. És amikor ő bennem él, akkor természetes reakcióként fog megnyilatkozni belőlem a krisztusi cselekedet, a krisztusi élet. Azt mondja a bizonyságtétel, amikor majd a Szentlélek ellenőrzi a gyülekezet tagjainak a gondolkodását, akkor a beszéd, a szolgálat és a lelkiség sokkal magasabb színvonalát láthatjuk meg bennük, mint eddig. Az életvize frissíti majd fel a gyülekezet tagjait, és Isten gyermekei Krisztus irányítása alatt a mesterüket fogják kinyilatkoztatni lelkületükkel, szavaikkal és tetteikkel. Testvéreim, adja a jó Isten, hogy minél többen és minél hamarabb felébredjünk erre a gépies, formai, megszokott kereszténységünkből. Segítsen Isten, hogy a felébredés által pedig minél többen legyünk alkalmassá arra, hogy Isten munkatársai legyünk az őrállói szolgálat betöltésére. Hogy Isten ránk bízhassa azt, amit Ézsaiás mond. Kiálts teljes torokkal, és ne kíméld magad. Beszélj. Ne kíméld az idődet, ahogy Pál mondja, alkalmas és alkalmatlan időben. Pál se arról beszél, hogy amikor a másiknak alkalmatlan, te akkor is beszélj, hanem amikor neked alkalmatlan, amikor úgy gondolod, hogy nincs erőd, fáradt vagy, amikor úgy érzed, hogy most teljesen alkalmatlan arra az idő és a körülmény, hogy az evangéliumról beszélj másoknak, te akkor is tedd. Ez az, amiről az apostol beszél. És Ézsaiás is ezt mondja, ne kíméld magad. Végezd az ébresztést, hogy a formalizmus csapdájából megszabaduljunk. Végre a szív teljességéből cselekedjük azt, amit az Isten vár tőlünk. Az Úr segítsen erre, hogy ezt meg tudjuk tenni minél előbb. Amen. Amen.